Rádióegyetem. Bevezetés a művészettörténetbe. Pusszen és Rembrandt önarcképe. Rényi András előadása.
A reprezentáció problémáról, arról biztos emlékszem, hogy arról beszéltem, meg arról, hogy ugye minden kép tulajdonképpen, minden ilyen portré egy reprezentációs mű. Nem gondolhatjuk azt, hogy... De beszéltem az uralkodó reprezentációról, az udvarról és a nyilvánosságról és az önmegmutatásra, erről beszéltem. Jó. Ez most itt mellékszál volt, csak azért akartam szóba hozni, mert hogy ugye ez a kép is reprezentáció, egy személyes reprezentáció. A festő nem azért festi önmaga arcképét, mert nácisztikus rohamokban szenved, vagy mert nem tudom én, azért festi, mert reprezentál, mert meg akarja mutatni önmagát, mint jelentékeny művészt, mert önmagát meg akarja jeleníteni a képe közönsége számára. Ez tehát azt jelenti, hogy a reprezentációt komolyan veszik, tehát abban az összefüggésben, abban a társas kommunikációs értelemben veszik, ahogy a múltkor már megpróbáltam értelmezni. Tehát a személyközi, ugye emlékeznek, mondtam, hogy az uralkodói reprezentáció egy személyközi kapcsolat, tehát az úr és a neki alávetett, vagy ő alá a tartozó vazalus, a neki lekötelezett vazalus, hogy egy személyközi viszony van, és ez a személyközi viszony az, ami megjelenik a személyes kontaktusban, a másik előtti önmegmutatásnak a gesztusaiban, a tekintetek cseréjében, gondoljunk csak arra, hogy mondjuk ugye a magyar nyelven is így szoktuk mondani, a tekintetes úr, tehát az az úr, akire a tekintetnek vetülnie kell, az, akinek a méltósága ugye megérdemli azt, hogy tekintet vetüljön rá. A reprezentáció története azt mutatja, hogy egészen a 16. század közepéig, tehát amikor tulajdonképpen modern portré elkezdődik, a képállításnak a joga, az jus imaginum, ez egy latin eredetű kifejezés, hiszen már a római törvények is szabályozták, hogy kinek van joga, ez egy jog volt valakinek a saját képét megcsináltatni és kiállítani, tehát nyilvánosságra hozni a saját képét. A képállításnak a joga a 16. század közepére válik teljesen, hát hogy mondjam, formálissá, és ugye azt hiszem Aretinótól maradt fel az a gúnyos megjegyzés, hogy micsoda világ ez, hogy ma már minden házi sarki zöldségesnek lehet portréja. Tehát, hogy lefestetheti magát és mutogathatja magát. Ugye a kép az, hogy valakinek az arcát képen örökítik meg, az valami olyasmi, olyan méltóságot kölcsönöz neki, olyan rangot ad neki, amellyel ugye a plebejus, tehát a társadalom alsó felé, vagy plebejus felébe tartozók ugye nem nagyon reménykedhettek, vagy vágyhattak. Ennek ellenére a 16. századtól fogva egyre több a polgári jellegű megrendelés, az olyan fajta megrendelés, ahol már valami egészen személyes oka van annak, hogy miért akarnak képet csináltatni magukról. És mint azért persze egy költséges dolog volt, még hogyha nem is föltétlenül az arisztokraták, hanem a polgárok részéről is, de azért ez még mindig a nemességnek és a jelentős társadalmi szerepnek volt köszönhető, hogyha valaki, illetve vagy annak volt a következménye, vagy a velejárója, hogyha valaki képet csináltatott magáról. A 17. század, amikor Rembrandt a pályáját kezdi, portréfestőként kezdi a pályát, tehát 1630 körül, amikor Amsterdamba jön, akkor legalább 8-10 évig lényegében portréfestésből él. Száznál több olyan portrét fest ebben az időszakban, amelyek mind amsterdami polgároknak és polgártárs családoknak, illetve férjnek és felesének a megbízásából készülnek. És ez mind abból a polgári igényből származik, hogy ezek a polgárok megmutassák magukat a nyilvánosságnak. Rembrandt önarcképe is ebben az értelemben a nyilvánosságnak szóló önmegmutatások, önreprezentációk. Ezt a nyilvánosság szót szeretném nagyon hangsúlyozni, mert ez is egy olyan aspektusa a képekről való gondolkodásnak, amiről keveset szoktunk meditálni. A képek kommunikatív felületek. Minden kép kimondva vagy kimondatlanul valamilyen nézőre számít, valamilyen nézővel kokettál, valamilyen nézőre van komponálva. Tudjuk, hogy ezek a nézők nem mindig a valós nézőkkel azonosíthatók. Tudjuk, hogy különösen a korai európai művészettörténet tele van olyan művekkel, amelyeket olyan helyekre helyeznek el, ahol soha senki, élő ember nem látja őket. Tehát mondjuk az egyiptomi piramisokban elrejtett, vagy sírkamrákban elrejtett ábrázolások éppen úgy az örökké valóság számára készülnek, egy majdani valóság számára készülnek, mint hogy mondjuk a gótikus katedrálisoknak a magasabb szféráiban elhelyezett üvegablakoknak, vagy a toronydíszeknek az olyan helyeire elhelyezett, és éppen végtelen részletességgel megoldott, megcsinált, tehát kivitelezett részletes ábrái, amelyeket soha senki nem tudott látni, mert nem lehet őket emberi szemmel belátni, és mégis megcsinálják őket, mert föltehetőleg egy olyan tekintet számára dolgoznak, amiről úgy gondolják, hogy az látja őket. A barokk korszak el a szempontból jelentős változást hoz. A barokk korszak az első olyan időszak az európai művészet történetében, amikor a fiktív néző, a transzcendens néző, a nem valóságos emberi néző szerepe leértékelődik, ilyen nézővel tulajdonképpen nem nagyon kalkulálnak, és a képek egyre inkább arra a valós nézőre vannak komponálva, aki ténylegesen nézi őket, és ezért az a nézőpont, ahonnan a néző láthatja őket, az egyre fontosabb szerepet játszik a képek művek megszervezésében. Ez tehát megint azt jelenti, hogy a műalkotások nagyon intenzíven kommunikálnak az előttük megjelenő nézővel, a képek nem önmagukban vannak, nem valami önmagukban zárt világot ábrázolnak, hanem minden amit ábrázolnak, az egyszeres, mint megmutatás, egyszeres, mint kommunikáció kifelé, a néző felé, a néző megnyerése, lenyűgözése, elbűvölése és ehhez hasonló egyéb retorikai célok vezérlik a képeket. A képeknek van retorikájuk, ezt a barokk korszakban nagyon erősen tudták. Tudjuk, hogy mi a retorika. Akkor ezt egy mondat erejéig azért zárójelben hagyj jegyezem meg, hogy a retorika kutatása az utóbbi néhány évtizedben nagyon felerősödött az irodalomtudományban is, és a képekről való tudományos gondolkodásban is egyre inkább tért hódít a retorikával való foglalatosság, ugyanis a retorika az egy olyan szabályrendszer, egy az antikitás óta az európai kulturális gyakorlatban, hogy így mondjam, hogy legszélesebben fogalmazok, az európai kulturális gyakorlatban nagyon jól begyökerezett és mind a mai napig folyamatosan űzött gyakorlat, a kommunikációs gyakorlat, ahol valaki, aki a rétor, a beszélő, a szónok valamit a hallgatóságának a tudomására akar hozni, sőt, ezt a valamit úgy akarja tudomására hozni, hogy ezt a közönség el is higgye neki. Minden nyilvános kommunikációt tulajdonképpen úgy lehet fölfogni, mint egy retorikai teljesítményt, retorikai szempontból lehet vizsgálni, hogy mennyire sikerült a rétornak, a szónoknak elfogadtatni azt, amit mondani akar azzal, akinek mondani akarja. Az, hogy egy beszéd jól legyen fölépítve, az, hogy egy beszéd meggyőző legyen, az, hogy egy beszéd hihető legyen, érthető legyen, érdekes legyen, a hallgatóságot magával ragadja, a hallgatóság számára vonzó legyen, stb. Ez mind olyan igény, amelyet nagyon tudatosan építenek föl a retorikák, építik fel egy beszédnek a szerkezetét, hogy kell kinézni, hogy kell megszólítani, hogy kell, milyen trópusokkal, milyen szófordulatokkal, milyen nyelvi leleményekkel kell élni annak érdekében, hogy ezt az eredményt elérjék. A lényeg ebben az egészben az, hogy a retorika mindig a végcél felől van komponálva. Mindig a végcélja minden retorikának a hatásosság, a hihetőség, a szava hihetőség. Hogy a rétor szavát, a szónok szavát a hallgatóság fogadja el. A retorika nem vita műfaj, ott nem arról van szó, hogy ki tud jobb, kinek erősebb azok az érvei. A retorika egy egyoldalú kommunikáció, mindig az dobja be a retorika eszközét, aki beszél. És a hallgatóságnak nincs egyéb dolga, mint hogy tudomásul vegye ezt a beszédet. És ha a rétor nem tud elég jól beszélni, vagy nem elég érdekes, vagy nem elég meggyőző a beszéde, akkor az annak a bizonyítéka, hogy nem elég jó rétor. És semmit nem mond arról, hogy amit egyébként a rétor mond, az igaz-e vagy nem. A kommunikációnak ez a hatékonyság felüli közelítése, a hihetőség, ez értelemszerűen a festészetben, ahol egy képnek a hihetősége, az élethűsége, a meggyőződeje, a jelenvalóságnak a szuggesziója, amit egy adott kép előad, az borzasztó mértékben függ attól, hogy egy jó festő hogyan rendelkezik azokkal az eszközökkel, azokkal a retorikus eszközökkel, azokkal a képi trópusokkal, most idétlenül hangzik, képi szófordulatokkal, képfordulatokkal, képi eszközökkel, amelyekkel a nézőt rá lehet arra venni, hogy ő azt higgye, amit éppen neki hinnie kell, vagy éppen az az érzés, amit neki éreznie kell. A kép retorikája tehát egy borzasztó, intenzív kutatási területté válik, éppen azért, mert a képeket a használatuk felől közelíti meg. Tudom, abban a szempont, abban az összefüggésben vizsgálja a képeket, hogy a néző, aki eléjük lép, az hogyan veszi a képi utasításokat, a képek mennyire képesek a nézőt rávenni arra, hogy azt higgye, gondolja, érezze, amit a képek szeretnének feléje sugallni. És ebből a szempontból is a portrék nagyon érdekesek, mert úgy is fölfoghatjuk ezt a portrét is, és általában úgy fölfoghatjuk fel a portrékat, hogy azok tulajdonképpen utasításokat tartalmaznak, minden képet fölfoghatunk úgy, mint amit tulajdonképpen utasításokat tartalmaz a befogadónak, hogy hogy kell őt nézni. Most egy ilyen portré esetében azért olyan komplikáltus összetett a dolog, ha a retorikáról akarunk beszélni, mert úgy azt láttuk, és próbáltam még a korábbi alkalmak egyikében hosszasan ragozni azt, hogy miért van a Rembrandt önarcképeknek az érzésünk a Rembrandt önarcképekkel kapcsolatban, hogy ezek annyira spontának, annyira őszinték, annyira közvetlenek, olyan retorikamentesek. Honnan van a meggyőzésnek az a spontán ereje, amit ezek a képek sugallanak? Emlékeznek, elmeséltem a Mutka Forgácsnak ezt a videóját, ahol összedolgozza egymással az önarcképet. Így honnan van az érzésünk, hogy itt egy ember az, aki spontán módon mutatja meg önmagát, és nem valamit közölni akar, nem akar velünk nekünk valamit elmagyarázni, nem akar valamilyen, nem tudom milyen presniket a mellére tűzni, hanem azt szeretné, hogy nézzünk a szemébe, és mint egy értsük meg őt a maga közvetlen jelen valóságában. Na és azt gondolom én, hogy ez egy csapda. Tehát ebbe a csapdába nem szabad beleesnünk, Rembrandt esetében sem. És a történetek, amiket a múltkor elmeséltem a körökkel kapcsolatban, meg majd vissza fogok ezekre térni, hogy ezek mit jelentenek, és miért kerültek ezek ide, összefüggnek ezzel a retorikával. És éppen most ez az, amit igazából szeretnék egy kicsit elmagyarázni. Nem tudom, a múltkor mennyire beszéltünk, vagy szóba hoztam a keret problémáját. Ugye beszéltünk a keretről? Ugye erről a furcsa dologról itt a háttérben. Mutattam ugye a Velázqueznek a Las Meninas-át, emlékeznek ott a háttal folytott keretre, és nem tudom, mutattam a Poussinnek az önarcképét. Akkor megmutatnám, mert ez fontos. Tehát ez a Rembrandt, ugye ez volt itt a Velázquez, és ez itt Poussin. Nem akarok hosszasan beszélni ezekről a képekről. Poussin két önarcképéről van szó, hogy francia, 17. századi francia festészet legnagyobb festő fejedelméről beszélünk. A felirat ugyan hiányzik a képről, és ezért kötelességemnek érzem, hogy fölírjam a mesternek a nevét. Tehát Poussinről van szó. 1649-50-ben készült ez a két kép, egymást gyakorlatilag párhuzamosan, mégpedig Rómában, Poussin Rómában élt, és most azért akartam ezt a képet megmutatni, és többen igazából csak erről szeretnék beszélni, erről a másikról most nem, mert Poussinnek volt egy ismert jó barátja, egy Chantelou nevű nemes úr, Friard de Chantelou, aki szerette volna, hogyha Poussin küld önmagáról egy portrét neki. Ez magában egy nagyon érdekes dolog, hogy Poussin Rómában élt, Chantelou Párizsban, és azt kérte Poussint, hogy küldjön neki egy portrét önmagáról. Poussin körül járta Rómát, és nem talált egyetlen olyan festőt se, aki jó portrét festetett volna róla. És ezért festett önarcképet, éppen nem volt szokása, hogy önarcképet fessen, és ez magában is végben nagyon érdekes, azt mondom, hogy múltkor beszéltünk Rembrandt-tal kapcsolatban, próbáltam magyarázni, hogy nem szabad úgy elképzelnünk ezeket az egykori 17. századi önarcképeket, mint ilyen lírai önvallomásokat, ahogyan ezt a modern, a romantikus lélek elképzeli. És az, hogy Chantelou portrét kér Poussintól, az egyetem azt jelentette, hogy Poussinnek a saját kezű művét kéri tőle. Volt neki éppen elég műves Poussintől a saját személyes gyűjteményébe. Tehát az, hogy éppenséggel maga festette meg a képet, ez bizonyos értelemben egy kompromisszum volt, mert nem talált olyan festőt, aki a megfelelő módon tudott volna róla, úgy gondolt, hogy megfelelő képet festette volna magáról. Ráadásul Poussin egyetlen volt egy portréfestő, tehát tőle nem ismerünk kiteljedt portréműveket. Úgyhogy itt egy kivételes műről van szó, tulajdonképpen. Ráadásul mindjárt kettőről, mert volt egy másik barátja, akik féltékenység, volt egy féltékenységi történet, most ebben nem mennék be a részletekbe, a lényeg az, hogy végül is Chantelounak festett egy másodikat, és erről beszélünk most tulajdonképpen, ami azért érdekes kép, mert kicsit összehasonlítható a Rembrandt-tal. Azért érdekes a két kép egymás mellett, ugye, mert még egyszer két jelentős festő, két önarcképe. A Chantelou képpel kapcsolatban viszont tudunk egy nagyon érdekes dolgot. Most nem mennék bele a művészettörténeti kutatás történetének a részletei, hogy hogy jöttek erre rá. Mindenesetre érdekes, hogy Chantelou, ugye, tehát egy olyan képről van szó, amit Poussin kifejezetten egy meghatározott vevőnek, egy meghatározott barátnak küld. Az érdekessége ennek a képnek, hogy a festő, ugyanúgy, mint Rembrandt esetében, a festő vásznak előtt jelenik meg, tehát olyan képek, keretezett képek előtt, amelyek úgy tűnnek, mintha egy műteremben lennénk. És emlékeznek, hogy a Rembrandt is ezt csinálta, hogy egy vászon elé állítja saját magát. Mi a különbség a kettő között? Így van, Rembrandtnál ez rejtve van ez a keret, ugye látok, hogy ez valami furcsa módon el van tüntetve. Poussin esetében azonban nagyon nyilvánvaló, sőt túlságosan is nyilvánvaló, majd, de hogy nem ordítóan nyilvánvaló. Honnan tudjuk ezt? Hát egyrészt a keretek, nyilvánvalóan a keretek. Tessék megfigyelni, az első tábla, amely előtt Poussin közvetlenül áll, amely egy felirat szól az ő, amely őt magát megnevezi. Ráadásul 1650-ben vagyunk, amelyik egy szent év volt, tehát van az egésznek egy kicsit ilyen szakrális jellege is, de most ebben nem mennék megint bele. Lényeg az, hogy Poussin ezen az önarcképén úgy jelenik meg, mint akinek a figurája erre a táblára árnyékot vet. Látjuk? Ráadásul ő úgy jelenik meg, mint aki nincs, nem a festőszerszámokat tartja kezében, a kezében egy rajzmappát tart, az ujján pedig van egy, hát most ezt nem tudom a részletét elég közelről, csak higgyék el nekem, hogy itt van egy gyűrű az ujján, egy gyűrű, amelyiknek egy gyémánt, egy piramis formájú gyémánt van belefoglalva az aranykeretbe. Piramis pedig egy szimbolikus jel, festők számára, festészet elméletében járatosak számára jól ismert szimbólum, nevezetesen Albertinek, Leon Battista Albertinek, tehát a reneszánsz festészet elmélet nagy tekintélyű szerzőjének a Della Pittura című munkájából, tehát a Trattato della Pittura, a festészetről szóló traktátusából való, ahol Alberti elmeséli az ünnep piramide visiva gondolatát, a vizuális piramis gondolatát. Ugye ezt úgy kell elképzelünk, hogy Alberti dolgozza ki a perspektivikus ábrázolásnak azt a tulajdonképpen már nem matematikai, de ábrázolás tudományi elvét, amely ugye abból indul ki, hogy a perspektíva az egy rögzített nézőpontot föltételez, amely valamilyen irányban kifelé néz a világra, és a kép tulajdonképpen nem más, mint a szemből a világ tárgyai felé kibocsátott látósugaraknak egy meghatározott magasságban történő metszete, tulajdonképpen egy ernyő, amely ezeket a látósugarakat elvágja mintegy, és ez jelöli ki, hogy a kép felületen hova fognak kerülni azok a pontok, amelyek aztán majd később előállítják a képnek az illúzióját, amit egyébként a szem akkor látna, hogyha nem volna útjába, nem állna útjába a kép. Tehát tulajdonképpen a kép az egy illúzió, felfogó ernyő tulajdonképpen, amelyet a festőnek úgy kell megkonstruálni, hogy ebben a nézőpontból pontosan kell kijelölni azokat a pontok, ahova a tárgyak különböző elhelyez kerülnek, és amit által a néző, a beleáll pont ebben a nézőpontban, akkor a képbe pont azt látja, mint amit akkor látna, hogyha a kép nem is volna ott. Az úgynevezett finestra aperta, tehát a nyitott ablak gondolata, tehát az, hogy a festmény tulajdonképpen egy ablak a világra, föltételez egy nézőt, aki keresztül néz az ablakon, és azt látja, amit a világban láthat az ő nézőpontjából. Ez mindig a nézőponttól függ, hogy éppen mit lát. A nézőpont az, ami meghatározza a látványok elrendezését, és ezért az a mód, ahogyan a nézőpont meghatározza, és a nézőpontot ahogy a képsík elvágja tulajdonképpen a látó sugárnak ezeket a végtelen gazdag pályáit, és ezeket egy keretbe foglalja, a kép keretébe foglalja, tulajdonképpen a nézőpont és a négy sarokpontja között a keretnek létrehoz egy vizuális piramist. Piramide visiva. A láthatósági piramis. Tehát itt van egy nézőnk, kinéz a fejéből a világba, látja a dolgokat, mindenféle dolgokat, tárgyakat, házakat, mindenféle dolgokat lát, és a kép nem más, mint egy metszet, egy vetítősík, egy ernyő, amelyet a szeméből, a tárgyak irányába kiinduló látósugarak határoznak meg, és minden, és azokat a pontokat jelöli be, ahol az egyes tárgyaknak a látósugárban, ahol ezek a látósugarak keresztül metszik ezt az ernyőt. Na, ezt hívják vizuális piramisnak. Tehát egy nézőpontból kifelé áradó, de a képkeret által struktúrált. Most képzeljük el, hogy egy ilyen vizuális piramist, egy ilyen piramis formájú gyűrűt visel Poussin az ujján. A klasszikus akadémikus traktátus irodalomban a piramide visiva az egy ilyen alapmetafora, tehát egy ilyen megkerülhetetlen dolog, mindenki tudta, hogy micsoda, miről van szó, Tehát ezzel pusztán a saját műveltségét, tudományos fölkészültségét, elvi alapokon álló festői munkásságát próbálta meg, hogy így mondjam, jellemezni vagy reprezentálni. Sokkal érdekesebb ezeknél azonban az, hogy az egyik képen itt a háttérben van egy figura, amelynek egy, van egy ilyen furcsa főkötője, a főkötőjének egyetlen szem van. Ami a, egyébként ugye a piramide vizíva logikájával összefügg, mert a, ugye tudjuk, hogy Alberti úgy képzelte, hogy a látó, a nézőpontja, az a bizonyos szög, a pont, ahonnan a látósugara kínál, az egyetlen ideális pont. Az, tehát az emberek nem két szeme van, és nem görbülten lát, hanem egy szeme van, és egyenesen lát. Ezt később már Leonardoék is már sokan később világosan, mert maga Albert is tudta, hogy ez valójában nem így van, az ember valójában egy sokkal komplikáltabb lény, a látás sokkal bonyolultabb, mint ahogyan ez a modell leírja. Ez most minden mi szempontunkban mellékes. Lényeg az, hogy egyetlen szem van itt ezen a főkötőm. Azonban még sokkal érdekesebb annál, hogy ez a női alak, akit ez a főkötő ábrázol, két kinyújtott kézzel kinyújtja a két kezét, és nem látjuk, hogy mivel kommunikál. Látszik, hogy kinéz a képből, de a képnek a határa, a képnek a széle levágja azt, akivel kommunikál. Úgy tűnik, mintha ilyen véletlenszerű fotóeffektus volna, hogy egyszerűen csak a kép keret, hát, hogy minden fotónál is valamit kihagy, ahol a széle van, ott kimarad valami a képből. A 17. században a képek széle az egy sokkal szigorúbb szabály volt, mint amilyennek a modern fotó a képek szélét kezeli. A modern fotóban úgy kezeljük a képek szélét, mint egy esetlegességet. Hát éppen ott lett széle, hogyha kicsit arrébb húztam, másra lett van széle. A festmények azok sose véletlenszerű képkivágások. Ezért, ha egy képen egy ábrázolt tárgy átmetszi a határt, a szélt, akkor mindig meg kell kérdeznünk, hogy az miért történik úgy. Sokszor történik úgy azért, mert igazából eredetileg nem is metszette át, hanem csak levágtak mondjuk egy darabot a vászonból, és sokszor fordul elő az, hogy valamilyen művészi szándék van a mögött, hogy miért van a kép levágva. Nos, Poussin esetében ezt a szándékot igazolni is lehet, mégpedig éppen a Chantelou-nak kapcsolatos való viszonyából. Chantelou műértő volt, Poussinről tudjuk, hogy több művét ugye birtokolt a Poussinnek, és Poussinről tudjuk, hogy milyen nagy gondot folytott a képek keretezésére, hagyott világos instrukciókat arra vonatkozóan, hogy hogyan kell az ő képeit keretezni. Az egyszerű kereteket szerette, nem szerette a nagyon díszített kereteket, mert úgy gondolta, hogy a keretnek az a dolga, hogy a tekintetet koncentrálja a képen belülre, mint egy a képen kívüli világot kizárja a kép belső világából, tehát egyfajta ilyen erőteljes határt képviseljen. Ezért csak fekete és vékony arany betétes kereteket szeretett a képei körül látni, és nem szerette, ha nagyon manifest, nagyon csicsás, barokos keret vettek volna körül a képeit. Ugyanez volt érvényes, Chantelou-nak küldött ebbe a hosszú levelezésük van, Poussin egy nagy levelező volt, és a Chantelou levelezésében sokszor esik szó a keretekről. Egyébként figyelmükbe ajánlom, hogyha ezzel a dolog érdeklődik magukat, most jelent meg nem olyan régen, egy pár hete, egy egészen kiváló könyv, Louis Marin, egy nagyszerű francia művészettörténésznek a Fenséges Poussin című szövegválogatás Marin-től, Louis Marin, tehát Marin-től egy egészen nagyszerű kis könyv, és ott, hát már részletesen végelemzi ezt a problémát, most ebben nem akarnék belemenni, és az egész Chantelou-val kapcsolatban Poussinnek hosszasan tárgyalásra kerül. A leveleikből is ezt azt lehet olvasni, tehát érdekes, mindenképpen nagyon érdekes. Más szempontból is érdekes, de most ebből a szempontból különösen. Miért ilyen fontos a keret? Poussin szemmel láthatólag egy olyan képet fest Chantelou-nak, amelynek ő Chantelou-tól elvárja a megfelelő keretezését, de ő maga ezt a keretet áthágja. És pedig ezzel a furcsa levágott képpel a háttérben. Mi lehet ez a levágott kép? Most nem akarnék ebben hosszasan ragozni, a lényeg az, hogy Oskar Becsmann, kitűnő német svájci művészettörténész fejtette meg tulajdonképpen számomra a leghihetőbben, hogy miről van tulajdonképpen szó. Valójában arról van szó, hogy Poussin ezt a képet azért küldi Chantelou-nak, mert a barátjának akar egy személyes üzenetet küldeni. A barát a műértő. A barát az az, az a barát, aki érti a festészetet, aki tudja, hogy hogy kell képeket nézni, aki tudja, hogy mit kell egy ilyen portrén tulajdonképpen látni, aki tudja, hogy a portré valójában egy prezentáció in absentia, egy távollétben való jelenlét, egy valami, ami arra szolgál, hogy azt mutassa meg, hogy ő ugyan nincs már élő valóságában az ő közvetlen jelenlétében, de a kép által mégis jelen valóvá tehető. Azt is mondhatnánk, hogy pusztán többen a saját haláláról beszél ebben a képben, a saját örökké valóságáról beszél ebben a képben, mert arra gondol, hogy Chantelou gyűjteményében az ő képe majd az örökké valóságig fogja az ő jelen valóságát, a jelenlétét képviselni. És éppen így is történt, mert Chantelou 1665-ben jár Bellori, egy kiváló itáliai műértő és művészetíró, egyébként Poussinnek volt a barátja, Rómából ismerték egymást jól. Bellori jár Párizsban Chantelou gyűjteményében, és ott az ő leírásáról tudjuk, hogy a gyűjteménynek az élén ez a festmény áll, mint egyfajta ilyen személyes, hogy mondják ezt, amikor nem üt eszembe a szó. Ez a lényeg, tehát az a lényeg, hogy Chantelou tudja, hogy ez a portré, mint egy a művek bevezetőjeként, antréjaként kell, hogy elhelyezkedjen a művész maga, mint a saját műveinek a jelenlétében és a társaságában mutatkozik a gyűjteményben. Tehát Poussin tudja, hogy egy Chantelou esetében egy olyan baráttal van dolga, aki a képét érteni fogja. Barátságról van szó, a barátságnak pedig óriási kultúrája volt és kultusza volt ebben az időszakban Franciaországban. Gondoljanak Montaigne eszéire, amelyben ugye hosszasan jó barátjával való személyes kapcsolatát ecseteli, a barátja halál fölött érzett fájdalmát ecseteli, gondoljanak Pascalra, aki szintén hosszasan méltatja a barátságot. Tehát a barátság, mint az emberi kapcsolatoknak a legmagasabb rendű példája, mint az egyenlőségnek, az azonosságnak, a kölcsönösségnek a bizonyítéka, valami olyasmi, ami tehát azt jelenti, hogy ha Chantelou odaáll a kép elé, mit kell neki tulajdonképpen látni ezen a képen? Azt kell látni, hogy itt van Poussin, a nagy festő, aki ugyan nincs itt élőben, nincs itt élő valójában, de itt van képében. Képében kommunikálja felém azt, hogy ő egy nagy festő, hogy ő a festők kasztjából való, a festőtudásnak a birtokában, a szellemi tudás birtokában, ami ahhoz kell, hogy festeni tudjon, és azt kéri tőlem, hogy úgy karoljam át őt, mint ahogyan a barátok egymást átkarolják. Nem tudom, hogy érthető-e. A kép instrukciókat tartalmaz egy meghatározott nézőnek, akiről tudja, hogy ezeket az instrukciókat fogja érteni. Nagyon céltudatosan vannak benne kiválasztva az elemek, nagyon személyre szóló az üzenet. De az üzenet lényege nem valamilyen irodalmi üzenet, hanem egy képpel szemközti magatartásra vonatkozó üzenet. Nem tudom, hogy érthető. A nézőnek, Chantelounak úgy van belekomponálva a képbe, mint akit fogja ezeket a jeleket érteni, és le fogja tudni folytani befogadói magatartásra. Úgy fogja tudni nézni a képeket, ahogy ezt a képet nézni kell, amilyen képnek az intenciója. Beteljesíti a képet. Hiszen minden kép, és még egyszer, ez nagyon legyen világos mindannyiunk számára, a reprezentáció logikája az a hiányból táplálkozik. Emlékeznek, amikor elmeséltem az eredet történetét, a Dibutádész lányának a történetét, hogy tehát a kép az azért jön létre, mert a jelenlét hiányzik. A kép az egy helyettes. Ami helyettesít, az azért kell, hogy helyettesítsen, mert valójában nem tökéletes, mert ott valami hiány, egy hiányt mutat meg, egy hiányal segít szembenézni. A portré mindig egy hiányt mutat meg, annak a hiányát mutatja meg, hogy az, akit ő megjelent, egyébként nincsen, vagy nincs jelen. Ebben az értelemben a portré, és az ilyen személyes portréban, a személyes memória céljait szolgáló portréban van valami fájdalmas, van valami, be kell teljesíteni. A nézőnek nem csak az a dolga, hogy megállapítsa, hogy ez, hanem az is a dolga, hogy ezt a hiányt észlelje, a kép és a hiányzó lény közötti kapcsolatot realizálja, mint egy a kép megértése ennek a hiánynak a megértésével válik egyenértékűvé. Chantelounak az a dolga, hogy Poussin képét, mint egy ilyen komplex jelentés, mint emberi kapcsolatoknak egy komplex viszonyát értse meg, ne egyszerűen csak tetszen neki, mint a színes tárgy, hanem hogy ebbe a személyes viszonyba, a személyes megértés viszonyába kerüljön. És hogyha Poussin tulajdonképpen sikeres a képével, a retorikája jól működik, Chantelou megérti, hogy mit kell neki tömpen csinálni, akkor a kép Chantelounak ebben a gesztusában, amelyel elfogadja a Poussin által feléje nyújtott baráti gesztus tulajdonképpen lekerekíti a művet, a mű becsukódik azáltal, hogy megértik. A megértés lezárja a művet. A mű egy nyitottságot sugall, de a nyitottságot egy megértő szubjektum le tudja zárni, mint egy le tudja kerekíteni. Nem tudom, hogy ez mennyire érthető. Lehet, egy kicsit furcsa hangzik a mai észjárásnak, de valójában ez teljesen logikus, ha meggondoljuk, hogy abban az időszakban a festők már mennyit gondolkodtak azon, hogy mi lesz a művészetük sorsa a saját haláluk után. Lesz-e, aki megérti? Lesz-e, aki továbbviszi? Lesz-e, aki a klasszicitását a művészetüknek megőrzi? És még egyszer mondom, egy olyan korszakban vagyunk, amikor a művészet rendkívül nyitott arra a tényre, és beépíti azt a tényt a saját szövetébe, hogy őt nézik. Nem mindegy, hogy ki fogja nézni, nem mindegy, hogy látni fogják-e, nem mindegy, hogy értik-e. Hasonló dolog történik a Velázquez kép esetében, a Las Meninas esetében, ami szintén egyfajta ilyen furcsa reflexió arról, hogy a festő azon meditál, vagy azon is olvashatjuk úgy is a képet, hogy azon meditál, hogy a képét abban az udvari környezetben, amelybe beletartozik, abban hogyan fogják megérteni. És tulajdonképpen ebben a kontextusban akartam én visszatérni a Rembrandt képhez, mert szerintem itt is ugyanerről van szó, csak egy teljesen más stratégia, és a Rembrandt és a Poussin kép összehasonlítva ebből a szempontból borzasztó érdekes, és ha emlékeznek, akkor most tulajdonképpen nem kell más csinálnunk, mint hogy összehasonlítanunk azt a módot, ahogyan Poussin Chantelou-nak üzen a saját képén, azzal a módon, hogy a Rembrandt idézi azt a két legendát, amiről olyan sokat beszéltünk korábban, amelyek mind ugye arról szóltak, hogy a képek üzengetnek egy, a képeken keresztül a művészek üzengetnek egymásnak. Emlékeznek Giotto és az Apelles Protogenes történet. Megvan? Ugye miről volt ott szó? Bocsánat, hogy megint visszatérek egy kicsit, meg ilyen gyalogos vagyok, de a szisztematikus dolog az nem árt. Ugye ott arról volt szó, hogy a festők egymásnak üzengetnek, azon keresztül üzengetnek egymásnak, hogy közöttük mindig van valaki, akinek ott kell lenni a történetben, a laikus néző, aki azonban ebből az üzenetből nem ért semmit. Emlékeznek a pápai követ, aki nem érti, hogy miért karikát küld, és miért nem ami rendes képet küld. Nem tudom, erről beszéltünk, hogy a kép, hogy miért elégedetlen a pápai követ. Ugye a pápai követ azért elégedetlen, mert egy absztrakt jelet lát, és az absztrakt jelből nem tudja megítélni, hogy ebben mi a pláne. Kicsit hétköznapiasan fogalmazva, hogy ebben mi a durranás. Ugyanúgy, ahogy az öreg asszony se érti, hogy a festők egymásnak mit üzengetnek ezekkel a idétlen vonalakkal. A hétköznapi észlelés felől nézve, ugyanis ezek a jelek értelmezhetetlen jelek, nincs a néző számára, nincsen közvetlenül úgymond művészi értékük. Ha a Poussinnek a festményét csak az élethűsége szempontjából vennénk tekintetbe, hogy Rembrandt képét csak az élethűsége szempontja, azt vizsgálnánk, hogy mennyire hasonlít a figura, illetve mennyire eleven és mennyire életszerű és mennyire hihető az, hogy ő itt van ezen a képen, akkor tulajdonképpen úgy néznénk a képet, ahogyan az öreg asszony, vagy ahogy a pápai követ szereti a képeket nézni, tehát közvetlenül. Mint egy puszta, tiszta jelenvalóságot, mint egy egyszerű itt és most élményt, hogy hát itt és most itt van, így és így néz ki, így és így, ez így önmaga, ez így ő, jó napot kívánok. Látjuk azonban, hogy Poussin beépít a képébe egy olyan üzenetet, amelyik arról szól, hogy ez ugyan itt én vagyok, jó napot kívánok, de én mégsem vagyok itt. Én mégis azt kérem tőled, hogy engem így és így értsél meg, ekként és ekként, távollévőként, halandóként, barátodként, értsél meg és így fogadjál el. Tehát beépít a képbe egy üzenetet, és ennek az üzenetnek a megértését, azoknak a jeleknek a megértéséhez köti, amelyeket föltételez Chantelou-tól, hogy ő erre alkalmas lesz. Tudja, hogy Chantelou fogja ezt érteni. Ahogy a Giotto is tudja, hogy a pápa fogja érteni, hogy a festők is tudják egymást, hogy fogják a másikat érteni, belerejtik a képbe azt üzenetet, amit érteni kell, és egyébként pedig a képek közvetlen működésével, hogy egyébként még szépek is, meg életűek is, ezzel nem foglalkoznak. Mondhatnánk azt is, hogy egy kép életű legyen, az a minimum feltétel. Attól az még nem művészet, hogy valami élethű. Művészeti attól válik, hogy ez az élethűség, ez a jelenlét, ez a közvetlen, spontán jelenvalóság élmény, ez idézőjelbe kell, a kép idézőjelbe kell. A kép beleteszi őket egy idézőjelbe, megmutatja azt, hogy én tulajdonképpen csak egy kép vagyok, a kép ezáltal lettem, hogy így és így vagyok technikailag kivitelezve, tessék engem így és így ezzel az idézőjellel együtt érteni, és nem közvetlenül. Kérem szépen, a feszet nem közvetlen dolog. A képek mindig közvetítések. ahol kép van, ott közvetítés van. Ahol közvetítés van, ott pedig jelentés, eltolás van. Semmi sem közvetlen, semmi sem direkt, mindig minden valahogyan másként van, mint ahogyan direkt bemutatkozik. Ezt a képek alkotói tudják. És ezt az a tudás, amit elvárnak a nézőktől, hogy ő is tudja, hogyha képet néz. Most akkor ennek a logikának a függvényében nézzük meg, hogy miféle befogadói magatartást igényel Rembrandt. Ugye, mert ez lenne a logikus kérdés. Miféle nézőre számít ő? Mi ennek a játék, mi ennek a képnek a trükkje? Én erre egy ikonográfiai magyarázatot adnék első körben. Említettem, hogy a két karika az elbeszélés logikája szerint, ugye tudjuk, hogy ebben két elem kapcsolódik össze, az egyik a Giotto történetből a kör, a másik az Apelles Parrhasiosphere történetből, a Pliniuszi meséből az, hogy kettő van belőle. Tehát két vonal, és ezek éppen körök, ez a két történetnek az összekapcsolásról szól. Van egy másik ok, hogy miért lehetett, múltkor említettem, most nem mennék bele újra, hogy a köröknek még hányféle egyéb lehetséges jelentése, ott Kopenhol is emlékeznek, múltkor elmagyaráztam, nem akarom tovább ragozni. Ugye a két kör egyre távol kerül egymáshoz, egymástól. Hogy vannak ezek a körök megcsinálva, és Rembrandt vajon miért ezeket a köröket festi a háttérbe a saját portréja mögé? Hogy függ össze a történetek festői kommunikáció, a történetekből kiolvasó festői kommunikáció, hogy függ össze az ő személyes kommunikációtól, attól, hogy ő ezen képen önmagát reprezentálja? És egy nézőre számít, aki ezt meg fogja érteni. Hogy függhet ez a dolog össze egymással? Ez a tulajdonképpeni kérdés. Mit kell ahhoz, hogy jó nézők legyünk, csinálunk, hogy megértsük a képet, mint Rembrandt festő üzenetét? Az egyik legjobb szakértő ennek az irodalomnak, a Rembrandt irodalomnak, egy Gary Schwartz vetette fel azt az ötletet, hogy őt olvasta először össze egymásra szisztematikusan két történetet, tehát a Apelles-féle történetet, meg a Giotto-féle történetet, és jött rá erre a furcsa kettősségre, a két karika egy, vagy két vonal egy karika, vagy egy vonal két karika, nem tudjuk, hogy fogalmazott. A két történetet ez kapcsolja össze egymásra, hogy mind a kettő a művészi tehetség nagyfokú, magasfokú szuverenitásnak a bizonyítéka. És ő úgy képzelte, hogy Rembrandt tulajdonképpen azelőtt, a pillanat előtt ábrázolja magát, hogy éppen ő is megrajzolja a maga körét a képre, mégpedig egy ugyanakkor a kört, mint ezek, és pont ide középre, amelyik itt középen lenne, ugye ennek még itt lett körülbelül a gyújtópontja, tehát az origója, tehát hogy valahol itt pont középre kellene rajzolni, és akkor lenne ő a győztes, hiszen ugye a képek arról szólnak, a történetek arról szólnak, hogy a vonalak közül ki tudja a legfinomabbat megrajzolni. Kvázi Schwartz megpróbálja tárgyilag elképzelni, hogy hogyan is kéne Rembrandtnak beleszólni a festőversenybe, hogyha a képét így olvasnánk. Most erre mondom én azt, hogy ez a fajta észjárás, amelyik tehát egy látható tárgyként akarja meglátni azt a kéznyomot, amit Rembrandtnak kell azon a vászlón hagyni, ahol a festők egymásra versenyeznek, ezt nevezem ikonográfiai észjárásnak. Ikonografizáló észjárásnak. Tehát azt az észjárást, amikor úgy gondolja, hogy mindig csak, hogy mindig azonosíthatónak kell lennie a dolgoknak, amit látunk a képen. Ha ez a nyom mondjuk Apelléssé, ez a nyom meg Protogenéssé, akkor Rembrandtnak is valami hasonló nyomot kell odahagyni a képen. Van ennél kézenfekvő megoldásunk? Szerintem van. Van egy kevésbé ikonografizáló megoldás. Nincs egy tippjük erre, hogy mi lehet ez? Tehát hol van a Rembrandti kéznyom? Az, amelyekkel ő versenyez a festők kéznyomaihoz képest. És még egyszer mondom, ugye emlékeznek rá, ezt már múltkor hosszasan elragoztam, hogy a kéznyom az ugye indexikus jel. Tehát az nem szimbólum, és nem ikon. Tehát egy jelenlétnek a nyoma. Ugye ez azt jelenti, hogy index. Azt is mondhatnak, hogy az a rajz, amit Butadész lánya körülrajzol a falon, a szeretőjének az árnyékaként, az a vonal, amit körülrajzol, az a vonal nem azért vonal, mert hasonlít erre a fiúra, hanem azért alkalmas arra, hogy kép legyen, mert indexikusan megöli azt a pillanatot, amikor készült, amikor még a fiú ott volt. Tehát a nyom ahhoz az idő pillanathoz kötődik, amikor megejtették. Na, akkor most hogyan tudnánk megfejteni ezt a Rembrandt képet? Hát igen, az egyik érdekes dolog ugye az, hogy beleszáll egy olyan festőversenybe, amelyben az a vászon, amelyen a versenyzők egymással versenyeznek, az ő képén jelenik meg, és ő maga festette. Ugye? Tehát ez kétségkívül, ezek a vonalak, ezek Rembrandtnak a kéznyomai. Hiába tűnnek úgy, hogy ez idegen az ő stílusától, ez nem az ő modora, ez nem az ő... És nyilvánvaló, hogy szándéka is lehetett, hogy ezt valahogy idegenként, valahogy rajzosként, valahogy nem az ő stílusában levőként rögzítse, hogy nyilvánvaló legyen, hogy ő egy versenyben vesz részt. De akkor miért mondja Gary Schwartz, hogy neki mégis kellene egy harmadik karikát odarajzolnia? Van egy ennél sokkal kézenfekvőbb, egyszerűs, mint többen sokkal megdöbbentőbb és érdekesebb magyarázat. Hát az, hogy Rembrandt a saját portréját, azt, amit ő maga fest rá a képre, tekinti ama kéznyomként, amit a két háta mögött lévő kéznyom elé vagy rá odafest. A saját kéznyomát. Önmagát, mint kéznyomot. A saját festői duktust, a saját festői mozdulatot, az ecsetnek, a festéknek, a felületnek a közvetlen érintkezését, azt a nyomot, amit ő hagyott, és senki más, ezt így senki más nem tudja megfesteni, csak ő. Csak mi kell ahhoz, hogy ezt így kimondhassuk? Hogy kell néznünk a képet? Egy ilyen furcsa, én úgy fogalmaznék, egy furcsa kettős látásra van szükségünk. Úgy kell tudnunk nézni a képet, mint ami egyfelől hasonlít Rembrandtra, másfelől az ő kezenyoma. Ezt a kettőt nagyon könnyen tudjuk összemosni. A kettő nagyon könnyen válik a tekintetünkben azonossá. A spontán víziónkban azonossá. De ez a két dolog nem azonos. Egy képet, mint valaminek az illuzórikus előhívását látni, mint valamit látni. Egy képet, mint az ő személyes jelenlétét tapasztalni, az egy dolog. És ugyanezt a képet, mint mesterségesen elvállított festői nyomoknak meghatározott konkrét komplexumát szemlélni, az egy másik dolog. Ki ért a festészethez? Az, aki erre a kettős látásra képes. Aki nem csak szimpla nyomot lát a képen, nem csak absztrakt jelet lát a képen, mint az öreg asszony, hanem meglátja rajta a tudást is. Vagy aki nem csak az egyszerű, csak a szemének csak az illúziónak hisz, mint a pápai követ, hanem aki meglátja az illúzió mögött a technikát is. Ugye emlékeznek rá, a két történetben, múltkor kiemeltem, hogy mind a két történetben közös dolog az, hogy absztrakt jelekkel operálnak. Karikákkal, meg vonalakkal. Körökkel, meg vonalakkal. A kézügyességnek tiszta technikai nyomaival operálnak a történetek. Rembrandtnak az az újítása, hogy ezt az abstrakciót, ezt, hogy úgy mondjam, ráhúzza a képre. Magát az élethű képet kell egyszerre élethűnek és abstraktnak látnunk. Egyszerre valóságosnak és mesterkértnek. Egyszerre önazonosnak és különbözőnek látni. Vagyis meg kell értenünk, hogy a kép az egy tulajdonképpen egy csapda. Egy játék a néző hiszékenységével. Egy retorikus játék. A néző hiszékenységével, aki nem figyel, mert nem ért hozzá, nem figyel a részletekre. Ugye, emlékeznek, amikor az elején, legesen kezdtem ezzel a képről beszélni, hosszasan beszéltünk a képről úgy, hogy nem és mondtam is, hogy a szakirodalom 90%-a nem veszi észre ezt a keretet. Amíg nem látjuk a keretet, és amíg azon spekulálunk, hogy a háttérben lévő karikák esetleg mit tudom én, térképek, vagy nem tudom milyen arisztotelészi körök, vagy nem tudom milyen egyébnek a szimbólumai, és nem meditálunk azon, hogy ha egyszer egy kör jelenik meg a háttérben, akkor annak a körnek valahol valamin meg kell mutatkoznia. Kell, hogy legyen egy felület, amin azok a körök mutatkoznak. A szimbólumok nem csak úgy általában lebegnek a képek terében, hanem valahol vannak. Persze, van úgy, hogy csak általában lebegnek. De akkor ahhoz úgy kell őket megfesteni, hogy ez az általában való lebegésük váljék manifesté. Rembrandt ebből a szempontból nem volt egyértelmű, és azért lehetett olyan sokféleképpen magyarázni, hogy na mégis mik ezek a körök. Én most kifejtem az álláspontom, hogy Rembrandt ugyanazt jelent, mint amit Poussin, tehát a háta mögé elhelyez egy teljesen szimpla, alapozatlan üres vásznat, vagy alapozott üres vásznat. De mi a trükk, mi az alapvető különbség Rembrandt és Poussin képkeretei között? Hogy Poussin képén nyilvánvaló, hogy a háttérben ott van a keret. Rembrandt képének nem nyilvánvaló. Na miért nem nyilvánvaló? Hát ott a keret, csak éppen olyan minimálisan van a különbség hagyva, hogy nem működik az a, vagy nem látszik eléggé működni az a dialektika, amely az a képdialektika, amelyről korábban annyit beszéltem. Puszem, itt a figura, itt van a hátam mögött, most csak az egyszerűséged egy vászonról beszélek. Itt van a hátam mögött egy vászon, és itt van mögötte egy másik háttér. Emlékeznek vissza arra a dialektikára, már Kondornál is beszéltünk erről. Kép alapdialektikája, alapfigura. Ami megjelenik, az valahogy elemelkedik attól, amihez képest megjelenik. Nincs kép enélkül a dialektika nélkül. Ezt mindig véssük a fejünkbe, enélkül a dolog nem működik. Azt látjuk, hogy itt van egy figura, a figura ezelőtt a képsík előtt helyezkedik el, ez a képsík pedig a mögötte levő háttér előtt helyezkedik el. Attól olyan tisztán, azért olyan érthető az összefüggés, mert látjuk a határokat, a széleket. Az egyik a másikhoz képest az, ami. Mi az, amit Rembrandt csinál? Azt csinálja, hogy a figurát egy olyan háttér elé rakja, minimálisan csökkentette azt az alapkontrasztot, amit ez a kép nagyon világossá tett, hiszen ez a kontraszt, a háttér kontrasztja, és az előtte lévő kontrasztja teljesen evidens. Itt a háttér erre az egyetlen vékony kis sávra szűkül. Hétköznapi egyszerűsége azt mondja, nem látszik. Ott van? Ott van. Látjuk? Hát attól függ. Attól függ, hogy hogy nézzük. Rutin szerint nem látjuk. Rutin szerint csak azt látjuk, hogy a figura a háttér előtt van. Nem látjuk, hogy a háttér maga is egy előtér. Nem látjuk, hogy a vászon közel van hozzá. Ez a lényeg. Egészen addig, amíg nem veszük észre a háttérben ezt a pici kis sarkot, nem látjuk, hogy a háttér az közel van. Csak egy absztrakt hátteret látunk, egy levegő, egy valamilyen elvont dolgot látjunk, amihez képest, amivel a figura megjelenik. Csak a figurára figyelünk, mert a háttér nem tárgy. Nem észleljük tárgyként. Ahhoz, hogy a háttér tárgyként észleljük, úgy kell a tárgyat képileg megkonstruálni. Meg kell csinálni neki a szélét. Definiálni kell a kép saját alapsíkjához képest. És ennek van egy frenetikus hatása. Ugyanis ez azt a hatást kelti, hogyha egyszer észrevetjük, hogy ez így van, hirtelen elbizonytalanunk az a kép, hogy voltaképpen mit is látunk. Hol a kép? Ugye a kérdés ugyanaz, mint Gautier kérdése a Las Meninasnál. Mais où donc le tableau? Merre van a... Hova tűnt a kép? Mi a kép? Egészen addig, amíg a kép kitölti a saját keretét, tudjuk, hogy mivel van dolgunk. Abban a pillanatban az, amikor a kép ilyen módon elbizonyítanítja a saját státuszával kapcsolatosan a nézőt, hirtelen nem tudjuk, hogy voltaképpen mit kellene látnunk, hol is kellene tulajdonképpen lennünk. Ugye, hogyha meg akarnám mutatni, bocsánat, erről már beszéltünk, ugye? Mi a poén ebbe a képbe? Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy ez nem más, mint az Alberti féle látás modellnek, a perspektívikus, a nyitott ablak modelljének, tehát a reneszánsz perspektívikus kép koncepciójának a metaforája, a festett metaforája. Ugye a világ az egy keretben van. Minden, amit látunk, ezt egy nyitott ablakon keresztül látjuk, mondja Alberti. Nézzünk úgy, mintha a kép maga tulajdonképpen a keretben lenne. És mit látunk, hogy mit csinál tulajdonképpen Alberti? Magritte? Az ablak síkja elé oda helyez egy festett síkot, és a festett síkot teljesen transzparensé teszi az ablak síkhoz képest. Igaz? Nem tudom, mennyire lehet látni, hogy mi ebben a poén ebbe a képbe. Mi a poén? Ki tudja megmondani? Tehát van egy rendkívül vékony képszél, ami arra szolgál nekünk, hogy fölismerjük az egészben az abszurdot. Miért ismerjük fel a képszéltől az abszurdot? Aha. Tehát ugye ez a kép azt sugallja, hogy a képen látható kép és az ablakban látható kép kontinús, folytonos. Ez ugyanaz a kép. Nincs különbség a között, ami itt van festve, meg a között, ami itt van festve. Nem úgy áll a helyzet, hogy ez a valóság, ez meg a kép. Hanem ez kontinús, ez egyetlen folyamat. Amit elválaszt középütt egy ilyen furcsa képszél. Miért áll elő ez a kontinuitásnak ez a furcsa érzése? Hogy van ez festőleg előállítva? Mit csinál Magritte? El tudnak képzelni egy olyan festményt, amelyik ugyanígy néz ki, tehát van egy kép, ami, tehát tegyük fel, hogy egy műteremben vagyunk, ahol a festő tényleg odarakta a staffeláját az ablakba, és tényleg ugyanazt festi, mint amit lát, és annyira életűen tud festeni, hogy tökre ugyanúgy néz ki az egyik, mint a másik. El tudunk képzelni egy ilyen képet? Hát hogy nem tudnánk elképzelni? Legalábbis hát én speciál tudok képzelni. Szerintem ehhez nem kell semmi, ezt elképzelni teljes. Ilyen lenne? Aha. Pontosan így van. Ha ez egy valóban az lenne a különbség, hogy ez festmény, az meg a valóság, akkor az a kép, amit itt látunk, annak egy enyhe, egészen finom dőlésben kéne megjelennie. Úgy kéne megjelennie, hiszen maga a fal, látjuk ott fönt, maga a fal, meg alul itt a stafeláj maga is, ugye enyhén perspektívikus oldalnézetben adódik. Tehát a képsíknak is enyhén perspektívikus oldalnézetben, egy minimálisnak kéne lenni a differenciának, de ott kéne lenni a differenciának. Mit csinál Magritte? Megszünteti a differenciát. És ezáltal azt a nézőpontot, amelyből ez a kép adódik, tehát az a nézőpont, ahol amely innen szemből látja ilyenek a tájat, meg az a nézőpont, amelyik ezt a képet látja szemből, ami két különböző nézőpont, azt egyesíti a néző egyszerű közvetlen nézőpontjaként. Beépít egy konceptuális nonszenzet ebbe, egy konceptuális abszurdot ebbe a képbe. De ennek az abszurdnak az a lényege, még egyszer mondom, nem az a lényeg, hogy a kettő hasonlít egymáshoz, hanem az, hogy a kettő kontinuus egymásra, és a nézőpontokat azonosítja. Az egyikhez más nézőpont tartozik, mint a másikhoz, és ezt a kettőt azonosítja. Pontosan ezt csinálja Rembrandt is. Ha ugyanis úgy fogjuk föl az ő képét, az önmaga kézjegyét, az saját maga, önmaga a festői nyomait, mint amik arra a vászonra kopírozódnak rá, amelyre a másik két festő nyom is rákopírozódik, már pedig azonban funkciók, akkor tulajdonképpen úgy kellene látnunk a képet, mint ami enyhén megdől, mint ami enyhén rádől, ugyanúgy megdől, ahogyan a körök is meg vannak döntve, ahogy a vászon is meg van döntve. Ez olyan minimális ez a megdöntés, hogyha nem szedjük eléggé élesen szét a tekintetünket, ha nem koncentrálunk eléggé a festői teljesítményre, akkor ezt nem vesszük észre. A képnek két képsíkja van. A valós képsíkjától egy picit eltolódik egy fiktív képsík. Azért kell olyan közel a háttér vászna a valós vászonhoz, azért válik olyan minimális a különbség a kettő, mert a kettő szinte egymásra fekszik, és közben mégis egy picit szétcsúszik egymástól. Ha tökéletesen egymásra fekszik, akkor a figurát magát látjuk prezensnek, hogyha egy picit szétcsúszik, akkor azt látjuk, hogy a figura maga is egy nyom, amelyik ráfekszik a vászonra. Nem tudom, érthető. A kép belekódolja a saját kettős nézését. Ugyanazt sem, mint Magritte, az a különbséggel, hogy Magritte-nál ez már nem festői probléma. Egyébként nota bene, ugye magunk közt vagyunk, mondhatom, ez egy rossz festmény. Magritte egy rossz festő, nehogy véletlenül azt találják gondolni, hogy ez egy jó festő volt. Magritte ugyanis nem festő, Magritte, ha szabad így mondanom, filozófus, vagy képfilozófus. Képi talányokat fest, és nem képeket. Azt is mondhatnám, hogy ha elkezdenénk festői szempontból nézni ezt a képet, akkor kiderül, hogy ez egy eléggé unalmas, érdektelen, jellegtelen, fantáziátlan, nem nagyon tehetséges festő. Félrejtés ne esik, egy zseni volt. Tehát nehogy félrejtsük egymást. Nem akarom leugatni Magritte-ot, mert egy zseni volt. De nem mint festő volt az. A zsenialitása kívül van a festészet történetén, mert Magritte-t nem is érdekelt a festészet. Azért, mert valaki fest, még nem a festészetet műveli. És az az érdekes a Rembrandt képben, hogy a Rembrandt kép bizonyos értelemben megelőlegezi ezt a modern művészet, ezt a modern művészi belátást. Rembrandt képének is megvan a maga olyan típusú teleológiája, célkitűzése, amilyen a Poussiné volt, hogy a Chantelou álljon elé, és értse meg, és zárja le, és kerekítse ki. A Rembrandt képét nem lehet megérteni, ja, pontosabban szóval nem lehet kikerekíteni. A Rembrandt kép magunkra hagy bennünket ezzel a föloldhatatlan kettősséggel. Létrehozza a nyitott mű, a modern nyitott mű paradigmáját. Nem véletlen, hogy olyan hihetetlen hatása volt az utókorra. És egyébként az az érdekes, hogy attól volt hatása az utókorra, nem azért, hogy mindenki rögtön értette ezt a komplikált képlátását, hanem azért, mert mindenki érezte benne, hogy a képek nem azonosak azzal a puszta illúzióval, amit előállítanak. Hogy bujkálnak, hogy rejtőznek, hogy sokarcúak, hogy titokzatosak, hogy újra és újra talányokként állnak a néző elé. Ezt nem mondhatjuk el Poussin képére. Azért, mert nem értjük egyből a jeleket, még nem válik titokzatossá, még nem válik talányossá. Poussin képe azt sugallja, hogy ami nem érthető, az megérthető, ha megszerzük a szükséges kompetenciákat. Rembrandt képe meg azt sugallja, hogy ami látszik, az nem biztos, hogy az, aminek látszik. És mindenkit magára hagy az a feladata, hogy próbálja megérteni azt, amit éppen lát. És vegye észre, hogy amit lát, az nem pontosan az, amit látnia kellene, hogy valami hiányzik. Tehát ez a hiány tudása, ez, azt gondolom, hogy ez ami a Rembrandtnál borzasztó erőssé válik. És ennek a, ez van képileg előállítva, képileg megkomponálva. Tehát még egyszer szeretném mondani, hogy itt nem intellektuális rejtvényekről van szó. Itt nem arról van szó, hogy ő belerejtett valami titkos jelent, majd jön valami, mint a Da Vinci kódban valamilyen, ilyen, nem tudom, ilyen szuper agyú, nem tudom, rejtvényfejtő, tehát ahogy, tényleg a Da Vinci kód az olyan, ahogy a Mulitzke elképzeli a jó művészet történésszel, körülbelül úgy működik. Ez nincs ilyen. A művészet rejtélyénél sokkal komplikáltabb rejtélyek. Jó, köszönöm szépen.
Elhangzott Rádióegyetem. Pusszen és Rembrandt önarcképe. Rényi András, bevezetés a művészet történetbe. Az ELTE BTK-n 2009. november 30-án elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.